Istenek igéjét Márk evangéliumából fogom felolvasni a 10. fejezet 13. versétől a 16. versig. Ekkor kisgyermekeket hívtak hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rászóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Eddig Isten igéje. Imádkozzunk.
Nagyon szeretek, köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és a Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet nevében is. Nagy öröm az, hogy itt lehetek családommal együtt, és részt vehetek a ti Isten tiszteletekben. Külön öröm az, hogy anyák napja van. Az anyai szerep egy olyan, hát mindig is nagyon értékes dolog volt az én számomra. Volt egy időszak az életemnek, a tinédzser koromnak ugye, közvet a vége felé, amikor lehet, hogy pszichológiai eset is voltam, ha van közöttetek ilyen szakmai beállítottságú ember, akkor ki is tud analizálni engem ez alapján. Mégpedig az történt velem, hogy annyira irigyeltem az anyákat, hogy én is elkezdtem kutatni azt, hogy hát hogyan lehet esetleg férfiként is anyának lenni. Azért azóta kicsit helyre vázolt az agyam, meg is tértem ezekből a dolgokból, de minden esetre az anyaság az, hogy valaki gyermeket hozhat a világra, gyermeket nevelhet föl, mindig is nagyon csodálatos volt az én számomra, és hát ma így ezzel a, hát ez az ünneppel szeretnénk hát megünnepelni ezt a csodálatos szerepet. Istentől van ez, Isten ajándéka a gyermek, így Isten ajándéka az anyaság is. Az anyai szerep egy ilyen kettős szerep, egy nagyon csodálatosan összetett szerep. Én emlékszem édesanyámra, aki egy nagyon melegszívű asszony, és mind a mai napig nem kell úgy emlékeznem rá, hogy már nem az élő sorában. De ugye amikor még otthon voltam, emlékszem arra, hogy milyen meleg otthon teremtett számunkra tehát négyen vagyunk testvérek. Emlékszem arra, hogy rövid óvis napjaim voltak, mert délben már hazamehettem, és az édesanyám még úgy döntöttek, hogy otthon lesz, és otthon várja a gyermekeket. Sok kedvességet kapunk tőle, nevetésre tudott bennünket serkenteni. Volt egy tiszta értékrend, amit elénk rakott, és elénk is élt, és egy útmutatás, amivel ellátott bennünket. Alapjávéve egy konfliktus kerülő hölgyről van szó. Mégis emlékszem egy olyan esetre, amikor hazajöttem az iskolából, és teljesen fel voltam dúlva, mert igazságtalanság történt velem. Bizonyára mindjárt vannak olyan gyerekei, akikkel igazságtalanságok történnek az iskolában. Van, ami ezek közül jogos, és tényleg igazságtalanság is, van, ami persze olyan, ami egyszerűen nem tetszett valami a gyermeknek. Na most nekem az előbbi eset volt, ez egy visszatérő igazságtalanság volt, amit a tanár elkövetett velem. És az édesanyám nagyon okos volt, ő nem mondta azt, nem kezdte el szidni a tanárt az én jelenlétemben, nem szólt egy árva szót sem a tanárról, hanem megpróbált engem megvigasztalni, és aztán lebeszélte azt, hogy találkozni fog a tanárral. Nem tudom, hogy mit mondhatott neki, de a dolog helyre jött. És a tanár megváltozott teljesen, és nagy tisztelettel viseltetett utána minden diák iránt, de én irántam is. Valószínűleg egy anya oroszlán lett az édesanyámból, aki egyébként konfliktus kerülő, és saját magáért biztos, hogy nem harcolna sohasem, de a gyermeke miatt hát fölvette a vértet, és egy harcosként elment, és megküzdött értem. Nem akarom tőle kérdezni most, hogy visszaemlékeztem, hogy mégis mit mondott annak a tanárnak, hát ha én is kerülök ilyen helyzetbe, hogy a tanárral így kéne beszélgetnem. Nagyon összetett szerepet, tehát van benne gondoskodás, és hát a meleg szeretettel való átölelés, de van, amikor anya oroszlánnak kell mutatkoznia, éppen a gyermekeinek az érdekében. Olvastam például az interneten, hogy Nicole Kidman, aki egy Oscar-díjas színésznő, ő júliusban, múlt év júliusában adott életet egy kislánynak, és azt mondta, hogy megfogadom, hogy soha nem teszem ki a gyermekemet a média káros hatásának. Irónia az, hogy ő maga a médiában dolgozik. Azt mondja, kislányát amennyien csak teheti, óvni fogja a nyilvánosságtól. Önmagát anya oroszlánhoz hasonlítja, és biztos akar lenni benne, hogy senki sem megy gyermekei közelébe. A szívem majd szétvesző, figyeljétek ezt feltárulkozást. A szívem majd szétvesző, úgy érzem, mintha szét akarná szakítani a testemet a sok érzelem. A gyermekeim iránt érzett szeretet gyönyörű, de nagyon sok aggodalommal van tele. Érdekes dolog az, hogy ez a kettősség, hogy egy nagy-nagy meleg szeretet, ugyanakkor az anya oroszlánság, ez a védelem, ez a harcos indulat, hogy hogy lehet jelen egy személyben, ez nem is biztos, hogy igazán meg tudjuk érteni, de valahogy egy olyan fajta titok ez, amivel megtanultunk élni, és amivel jó együtt élni, ilyenek az édesanyák, úgyhogy megemeljük a kalapunkat az édesanyák előtt, saját szüleink előtt, saját édesanyánk előtt, nagyszüleink előtt, és feleségeink előtt is. Isten is választotta, tehát Isten is úgy döntött, hogy ezt a képet használja arra, hogy leírja azt, hogy ő vigasztalja, szereti az ő népét. Abban az időben, amikor Izsaiás könyvéből a 63. rész 13. verset fogom majd 13-től 15-ig fogom felolvasni, amikor ezt elmondja Isten, akkor éppen Izrael egy olyan helyzetben van, hogy teljesen elvesztette minden reményét. Egy olyan gyermeknek a formájában, vagy képében mutatkozik, aki már teljesen kifolyott az ötletekből, és az édesanyjához rohan, ebben az esetben Isten mutatkozik így be, oda rohan hozzá, és azt mondja, hogy csinálj valamit. Nincs más reménységem. Egy ilyen helyzetben azt mondja az Ézsaiás 66-ban Isten 13. verstől, ahogyan az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak én titeket. Jeruzsálemben kaptok vigasztalást. Meglátjátok és örül a szívetek, testetek is virul, mint a fű. Megtudják, hogy az Úr támogatja szolgáit, ellenségeit pedig megbünteti. És figyeljetek most a másik oldala ennek az anya szeretnek, mert eljön az Úr a tűzben, harci kocsijai gyorsak, mint a forgószél. Rájuk zúdítja lángoló haragját, a fenyítését lángoló tűzben. Itt van tehát Isten, aki anyai, mint egy anya úgy vigasztalja a fiát, úgy veszi magához az ő népét, ugyanakkor van egy másik oldala is ennek a szeretnek, amikor azt mondja, hogy eljön tűzben. Ilyen a mi Istenünk, és hát amikor ma ezt az ígét felolvastuk az Úr Jézus Krisztusról, ahogy ő megáldja a gyermekeket, akkor kell látni azt, hogy mind a kettő isteni vonás benne van ebben az eseményben. Kell látni azt, hogy ahogy megvan az anyákban ez a kettősség, a meleg szeretet és az anya oroszlán kettősége, ahogy Istenben is vigasztallak benneteket, mint anya a gyermekét, ugyanakkor tűzben jelenek meg. Ugyanígy megvan ez az Úr Jézus Krisztusban, aki ugye a testet öltött Isten. Amikor ezt felolvastuk ezt a részt, bizonyára észrevettétek azt, hogy Jézus haragos lett. Azt olvassuk, hogy Jézus észrevette és megharagudott. Észrevette azt, hogy a tanítványok nem akarják odaengedni a szülőket a gyermekekkel együtt ő hozzá. Megharagudott és így szólt hozzájuk, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Ugye Jézusról tudjuk azt a János Evangélium a 14. rész 6. verséből, hogy ő azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus tehát út is gondoskodni akar arról, hogy ez az út ez járható legyen mindenki számára. Gondoljunk csak vissza arra, hogy hogyan nyitotta meg a lehetetlen emberek előtt is az utat. Gondoljunk vissza arra, hogy a pásztorokat hogyan karolta föl. Ugye a pásztorok annak idején ott voltak kinn a nyájukat őrizték, és őrőlük igazán elmondható volt az, amit Ézsaiás 9-ben az első részben olvasunk, hogy a nép, amely sötétségben jár. Sötétségben voltak mindenféle tekintetben, a szó szoros értelmében is, hiszen ott voltak kinn a világítás nélküli éjszakában. Másrészt pedig sötétségben voltak olyan szempontból, hogy ők nem mehettek a templomba a többi zsidóval együtt, mert ők tisztátalanok voltak. Jézus azonban úgy született meg, hogy őket is elérte. Hogy út lett az ő számukra, hogy ők is elmehettek őhozzá Betlehembe, és imádhatták az élő Istent. Aztán elhívott halászokat, akik szintén nem olyan nagyon sokra tartott emberek voltak, lehetetlen lett volna az, hogy őbelőlük valamiféle vezető legyen, mégis Péter például jól példázza azt, hogy mit tud tenni Jézus az út, hogy hogyan lesz ő út annak a lehetetlen helyzetben levő embernek is arra, hogy elérkezzen az Isten jelenlétébe. Aztán vámszedőket hívott el, vámszedőkkel tartott közösséget, akik megvetett bérencei voltak az akkori római világnak, saját népüket árulták el és csapták be. Aztán ott voltak nők, akiket abban az időben nem nagyon sokat tartottak, Jézus azonban szóba elegyedett velük, akár egy samáriai asszonnyal is, akár azzal is, akinek már nagyon sok kapcsolata volt, és amely kapcsolatban éppen volt, az nem volt házasság. Aztán ott voltak a leprások. Márk 1.41-ben azt olvassuk, hogy Jézus megérintette őket. Amikor Jézus azt mondja magára, én vagyok az út, akkor ő összeköti a tökéletes, szent Isten, szerető Isten a bűnös emberrel, a lehetetlenekkel is. Ott voltak másképp lehetetlen emberek is, például a gazdag ifjú, aki mindent jól csinált, mégis valamiféle vágy volt a szívében. Jézus azt mondja, hogy gyere és kövess engem. Az ő számára is út akart lenni. Hogy ott volt Nikodémus, aki nagyon sok mindent tudott a Bibliából, de mégsem értette azt, hogy hogyan lehet az Istennel tökéletes kapcsolatban lenni. Hogy ott volt Saul, akiből később Pál lett. Szintén út lett számára is. És itt vannak a gyermekek. Ebben az esetben is láthatjuk azt, Jézus különben ezekben a fejezetekben többször is foglalkozik a gyermekekkel. Itt vannak a gyermekek, akik a társadalom szempontjából haszontalanok voltak. Nagyon szeretem, hogy ebben a gyülekezetben van egy óvoda, ami bemutatja azt, hogy ezek a gyermekek egyáltalán nem hogy haszontalanok lennének, hanem drága kincsek. Abban az időben azonban ezt nem így gondolták, hanem úgy gondolták, hogy csak tehát azt értékelte az a fajta társadalom, a római görög gondolkodás, és vele együtt a zsidók is ebben az időben. Azt értékelték, hogyha valaki érett felnőtt korra eljutott, amikor termelőképes volt, amikor hasznos tudott lenni a társadalom számára, a környezetének a számára. A gyermek, és sajnos az idős is, teher volt. Nem tudom, olyan ismerősen cseng. Ez ma is. Gyermekekről úgy beszélnek ma is, hogy hát nem tudunk többet vállalni, mert nem tudjuk kifizetni a gyermekeket, mert annyiba kerülnek, mint hogyha csak teher volna velük. Aztán az idősekről pedig szintén így gondolkodnak ebben a világban. De Jézus egészen másképp áll hozzá a gyermekekhez is. Itt van az egyébként szelídségéről ismert Jézus, aki azt mondja a tanítványainak is, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Itt van a szelíd és alázatos szívű Jézus, és azt látjuk róla, hogy megharagszik. Mégpedig nem is, most nem is a farizeusok és az írástudókra, hanem a saját tanítványaira haragszik meg. Sőt, nem csak egyszer megharagszik, és úgy magában tartja ezt, hanem oda is fordul hozzájuk, és nyilvánosan meginti őket abban, amiben nem helyesen gondolkodnak. Mitől lesz ez a szeretet Jézus, ez a szerető Jézus, mitől lesz ez a szelíd és alázatosságával ismert mester ilyen haragos? Három esetet tudtam úgy felidézni ezzel együtt, amiben Jézus olyan haragos lesz. Az egyik a Máté 23-ban van leírva. Jézusnak van ugye egy nagyon csodálatos prédikációra, boldogságmondásokról, hogy kik az áldottak, kik a boldogok, és van 9 boldogságmondás van, és van 8 jajmondása is Máté 23-ban. És ezek közül az első azt mondja a farizeusoknak, ez a legfőbb problémája Jézusnak, amikor ilyen haragosan beszél velük, ezt mondja ki nekik, hogy bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és a többieket is megakadályozzátok ebben. Azt mondja nekik, ezért lett Jézus mérges rájuk. Mert nem hogy oda segítették volna őket, nem hogy az útra segítették volna az embereket az ismereteikkel, hanem még az útjukba is álltak. Aztán ott van a templom tisztítása, mert nyilván emlékszünk, amikor Jézus, az a szelíd Jézus bemegy a templomba és felforgat mindent. Felforgatja és azt mondja, ez a ház, ennek imádság házának kell lenni, ez a rendeltetése. Ti pedig rablók barlangjává teszitek. Megint csak az volt, az embereknek azért kellett volna jönni a templomba, hogy találkozzanak az élő Istennel, mert ebből van az életük. És ezek a kufárok pedig, ezek a pénzváltók és exchange és mindenféle, tehát akik olcsón adták, egyik olcsóban, mint a másik, a galambokat és a pénzt váltották, ezek az emberek odaálltak az élő Isten és az emberek közé. Jézus korbácsot fon. Ki kell magából, azt lehet mondani, de azt mondom, hogy nem kell ki magából, hanem ez az ő szerepének, ez az anya oroszlán, ez a védelmező, ez a féltőn szerető Isten szerepe. Milyen csodálatos az, hogy ilyen Istenünk van, aki meg tud haragudni, ha kell. Meg tud haragudni akkor, hogyha azt látja, hogy ezek a gyermekek és az ő szüleik, azok, akik hozták őket, nem tudnak odajönni hozzá. Azért, mert a tanítványok odaállnak, és elkezdenek okoskodni. Azt mondják, hogy hát Jézus nem ér most rá. Elfoglalt. Vagy nem is tudom, mit mondhattak neki, de Jézus ezt meghallja, és teljesen megharagszik rájuk. Elég az eredetben levő szó, egy elég intenzív haragot fejez ki. Nem csak egyszerűen az, hogy hát, rosszallóan nézett rájuk, hanem igenis megharagudott rájuk, mert az útjába álltak ezeknek az embereknek. Ugye ő azért jött, hogy út legyen az embereknek az Istenhez, és gondoskodni is akart róla, hogy járható legyen ez az út. Fontosak voltak számára ezek a lehetetlenek, és ezek a tanítványok pedig a lehető legjobb szándékkal is, vagy kicsit okoskodva, de mégis közéjük álltak az Isten és a szeretett ember közé. A gyermekekkel nagyon különlegesen bánik Jézus ezekben a részekben. A Márk 9.36-ban azt olvassuk, hogy Jézus egy gyermeket kézen fog, és beállítja a tanítványi körnek a közepére. Azt mondja, hogy figyeljetek ide! Nagyon okos dolgokról beszélgetünk, a világ megváltásáról, a igazság helyreállításáról, és ilyen dolgokról. Figyeljetek ide, itt van a példa. Beviszi őt a középre, és példaképként állítja oda őket. Sőt, át is öleli ezt a gyermeket, akit odaállított. Némelyek azt mondják, hogy valószínűleg kis Péter volt az, mert Péter házában történt ez a dolog. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Mindenesetre akár Péternek hívták, akár bármiféle másnak, ez a gyermek, ez példa lett. Aztán itt is Jézus magához engedi ezeket a gyermekeket, aztán példaként állítja oda a felnőttek elé, átöleli, kezét rájuk téve, megáldja őket. Úgy gondolom, hogy ebben a mai világban, amikor keressük azt, hogy milyen szerepeket vegyünk föl, akkor nem szoktunk a gyermekeknek a szerepéhez visszanyúlni. Általában én is ugye, hát vezetőként tanulmányozom azokat a vezetőket, akik jól csinálják a dolgokat. Akár a világban, akár a gyülekezetekben. Jézus ugye elgondolkozott most, amikor ezt az igéjét és erre az igézésre készültem, hogy lehet, hogy rossz helyen keresem a példákat. Lehet, hogy máshol is kellene keresnem. Mégpedig itt is azt látjuk, hogy Jézus a felnőttekhez szól, a felnőtteket tanítja. Mi általában a gyermekeket tartjuk abban a korban, vagy tehát abban annak a korosztálynak, akinek tanulnia kell. A gyerekeink járnak az iskolába, a gyerekeinket tanítjuk a vasárnapi iskolán, a gyerekeink általában a tanítást kapják tőlük. És ennek van persze, tehát megvan a helyes kiindulási alapja. De mégis Jézus itt nem a gyermekeket tanítja, sem egyik, sem másik esetben, hanem éppen azokat, akik felnőttként vannak körül. Felnőttként veszik őt körül. Ha előre akarsz jutni, és meg is akarsz érkezni, akkor tanulj a gyermekektől. Jézus tehát a gyermekeket körülvevő felnőttekhez, szülőkhöz fordul, és tanítja őket. Először is a felnőttek közül a tanítványokat. A tanítványokat tanítja arra, hogy ne álljatok az Isten útjába. Mondhatnánk azt, hogy a tanítványok voltak azok, akik leginkább segítették Jézusnak a szolgálatát. Ma is a keresztények azok, ugye, akik az Isten országát előre akarják vinni. És persze megvan bennünk ez a vágy. De azért érdekes elgondolkozni azon, hogy Jézusnak a tanítványokat kell helyreigazítania. Mert a tanítványok közül voltak azok, akik megállították ezt a gyerekeket hozó felnőtt csoportot. A tanítványok voltak azok, akik az útjába álltak Jézusnak, hogy út lehessen igazán ezeknek az embereknek az életében. Vissza kell emlékeznünk arra, hogy előre kell gondolnunk a Márk evangéliuma és az egyéb evangéliuma történetében, amikor Péter ugyanezt teszi. Péter az Isten országának az útjába akart állni azáltal, hogy Jézus meg akarta állítani a megváltás útját. Van egy ilyen tendencia bennünk, kedves testvérek, és jó ezzel szembenézni, különösen, hogyha gyermeknek gondoljuk saját magunkat, akik tanulunk, szembenézni azzal, hogy a tanítványokban, a felnőttekben néha megvan ez a tendencia, megvan ez a késztetés, hogy az okoskodásunk, a legjobb szándékunkkal, néha a meggyőződtségeinkkel, vagy a mi elképzeléseinkkel odaállunk az Isten országának az útjába. Jézus többször figyelmeztette a tanítványokat, hogy álljatok félre. Péter egészen szigorúan figyelmezteti, kerülj mögén, és Sátán követőjének, vagy Sátán eszközének mondja őt abban a helyzetben. Itt is nagyon keményen rájuk szól a tanítványokra, engedjétek hozzám én a gyerekeket, és ne tiltsátok el őket tőlem, ne álljatok az útjukba az embereknek. Isten szemével kell nézni az embereket, ezeket a gyermekeket is, és befogadni őket az ő szeretetével. Nem tudom, hogy vagytok ezzel ti, de van néhány ember, akikre ha ránézünk, kimondatlanul is azt mondjuk, hogy ezek az emberek azok, akikkel már az Isten se segíthet. Vannak ilyen emberek, mondjuk egy hajléktalan, aki kéreget, így tekintünk rá. Vagy vannak szomszédaink, akik hát ezen már az Isten se segíthet. Vannak családtagjaink, akikért már évtizedek óta imádkozunk, és hát nem látunk semmiféle eredményt. És azt mondjuk, hogy talán már az Isten se segíthet rajtuk. Mint hogyha ezzel a gondolkodással odaállnánk az útjába az Úr Jézus Krisztusnak. Pedig meg kell látnunk azt, hogy csak mi érkeztünk el a határainkhoz. Az Istennek még mindig minden lehetséges. Jézus, tehát az tanítványok azt gondolták, hogy Jézusnak nincsen elég ideje, vagy nincsen energiája, nincsen egyáltalán semmi, amit adhatna ezeknek a gyerekeknek, minek zavarják a mestert. De tulajdonképpen a tanítványok voltak csak az idővel így bajba. Jézus nem. Jézus nem így gondolkodott. Istennek minden lehetséges, és úgy gondolom, hogy nagyon vigyáznunk kell arra, hogy nehogy az útjába álljunk az Isten országának. Jézus követői vagyunk. Így hívnak bennünket. Az, hogy keresztény, az azt jelenti, hogy Krisztus követője. Az Apcsolya 24.14-ben azt mondja Pál apostol, hogy én is ennek az útnak a követője vagyok. Nagyon érdekes ez a szöveg. Az út az nem csak Jézusra vonatkozik, hanem az egész, tehát a mi egész mozgalmunkat ezzel írja le ez a szöveg. Nem fogjátok megtalálni az új fordításban, mert másképp fordította, ott egy tanításnak van fordítva, pedig az útról van szó. Tehát így hívták az útnak a követői. Így hívták a keresztényeket. Ez azt jelenti, hogy egy mozgalom már tett bennünket az Isten, és ez azt jelenti más részről, hogy mi nekünk a dolgunk az, hogy összekötetést teremtsünk, hogy kapcsolatot hozhassunk létre, vagy legalábbis ezt munkáljuk az emberek és az élő Isten között. A valóságos Istent jelenítsük meg, és valóságos válaszokat adjunk az emberek valóságos problémáira. Minket erről neveznek, Krisztus nevéről neveznek, ezért nem mondhatjuk, nem állhatunk éppen a Krisztus útjába. A másik csoport, akikhez szól, az Úr Jézus az általában a felnőtteknek a csoportja. A gyermekeket Jézushoz hozó felnőttek, és általában a felnőttek vannak itt megszólítva. A szülőkről kell tudni azt, és édesanyákról leginkább, hogy a legjobbat akarják a gyermekeiknek. Itt is arról van szó, hogy ezek a szülők azt mondják, hogy a legjobbat akarjuk ezeknek a gyerekeknek, látjuk, hogy szükségük van Isten áldására, ezért hozzuk oda őket az Úr Jézushoz, hogy érintse meg őket. Ez volt a vágyuk. Azért hozták oda, ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket. Ez volt a vágyuk, hogy Jézus érints meg őket. Látták, hogy ezeknek a gyerekeknek szükségük van erre az érintésre. A lehető legjobbat akarták nekik. És nagyszerű ez a cél. Ez a mi vágyunk is, amikor itt van egy óvoda, ebben az épületben működik, vagy amikor a gyerekeinket hozzuk a gyülekezetbe, amikor imádkozunk értük, ez az imádságunk, Uram, érints meg őket, mert tudjuk azt, hogy ebben van az élet. Tudjuk azt, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Tehát szükségük van ezeknek a gyerekeknek, hogy valami járjanak, szükségük van arra, hogy az igazságban járjanak egy olyan világban, ami teljesen ki van fordulva önmagából, és teljesen föl van borulva az értékrendje, fölborult értékrenddel bír. És szükségük van arra, hogy az élet átjárja őket. Ez a mi vágyunk, ezen gondolkodunk. De Jézus azt mondja nekik, ezeknek a szülőknek is, az összes más felnőttek is, hogy figyeljetek ide, nektek is erre van szükségetek. Nektek is arra van szükségetek, hogyha az Isten országába be akartok jutni, hogy hagyjátok magatokat megérinteni Jézustól. Nem csak a gyerekeknek van szüksége erre, hanem nektek is. A felnőtt gondolkodás általában az, hogy ha elérünk eredményeket a tanulmányainkban, megszerzünk bizonyos végzettségeket, sikereket érünk el a munkahelyünkön, vagy egyéb más területeken, díjakat veszünk át, akkor ezt beírjuk egy CV-be, egy önéletrajzba, és aztán elmegyünk, és jobb állásokat fogunk szerezni. Vagy legalábbis, ha nincs is szükségünk jobb állásokra, akkor hát legalábbis előléptetésünk lesz, vagy a főnökünk elismerést fog nekünk adni, vagy akár az emberek általában elismeréssel fognak adózni nekünk. Másrészt úgy gondolják a felnőttek, hogy a vallásos teljesítmények a jó emberség okoz Istennek örömet. Mi úgy gondoljuk, hogy nekünk van valami, amit mi adni akarunk az Istennek. Akik már régebben hívők vagyunk, azok még inkább így gondoljuk, hogy a kezdetekben, amikor még olyan ébredező volt a hitem, akkor még szükségem volt az Istennek a segítségére, a kegyelmére, a beavatkozására az életembe, mert egy elveszett bűnös voltam, de most már megtalált engem az Isten, most már összeszedtem magamat, most már mondhatom azt neki, hogy köszönöm szépen, Érintsd meg a szomszédomat, érintsd meg a gyermekemet, érintsd meg ezt az egész gyülekezetet, amely körülvesz engem, de úgy én magam már boldogulok. Köszi a segítséget. Eddig nagyon jól jött, de most már boldogulok magamban. És Jézus azt mondja, hogy ez teljesen félrecsúszott gondolkodás. Jézus azt mondja, hogy ez ilyeneké az Isten országa. Nem a gyerekeké az Isten országa, hanem akik gyermeki módon gondolkodnak. Itt nem a naivitásról van szó, meg az ismereteknek a hiányáról, amivel a gyerekek ugye hát születnek, és aztán később szerzik meg, hanem arról van szó, amikor valaki gyermekként függőségi állapotban él, és ezt elfogadja, ebben nem is próbál kitörni. Nem próbál saját magáról gondoskodni, hanem elfogadja azt, hogy a szülei gondoskodnak róla. Ha valamire szüksége van, akkor nem önmaga próbál meg elmenni dolgozni, és szerezni pénzt, és aztán utána megvásárolni, amire szüksége van, hanem oda megy az édesanyjáról, az édesapja, és azt mondja, hogy éhes vagyok. Vagy látja, hogy fázik, és akkor a ruhát elfogadja a szüleitől. Felöltöztetik, megetetik. Jézus azt mondja, hogy ne nőj fel ebből a szempontból. Ne nőj fel, ne várjál olyan rutinos hívővé, amikor azt mondod már, hogy köszi Isten, nagyon jó volt eddig a segítség, de most már boldogulok magam is. Jézus nagyon harcol ez ellen, mert az ilyenek, vagy akik így gondolkodnak ennyire felnőtten, azoknak a tendenciája az, hogy az ő útjába állnak. Akár tanítványként is. A gyermekek azok mennek ő vele, és elfogadják az ő áldását. Tudják azt, hogy függőségben vannak az Istentől, tudjuk azt, hogy segítségére szorulunk, az ő jó indulatára, az ő kegyelmére, hogy ebből élünk. Amikor el tudjuk fogadni az ajándékot anélkül, hogy azon gondolkoznánk, hogy hogyan kéne ezt nekem megszolgálnom és visszaadnom. Amikor csak elfogadjuk. Nem olyan régen jött egy kisrác a gyülekezetbe a családjával, körülbelül épp hogy beszélni tudott, szerintem olyan, tudom én, két éves lehetett, meg így utána gyermeki sejtesen beszélt. És köszöntöttem a családot, leültem melléjük, még volt egy kis idő az Isten tisztelet kezdetéig, és odafordul hozzám, és azt mondja, hogy te mit adsz nekem? És az apja, meg a anyja, ott szégyenkeztek, hú, de ciki, és azt gondolkoztam, szuper. Gyereknek szüksége volt valami, lehet, hogy csak egy cukorkára, vagy bármire, nem volt nálam semmi, sajnos. De kisegített egy tesó a gyülekezetből, nála volt éppen valami édesség. Nagyon hálás voltam ezért. Hogy ezt a megtapasztalást engedte Isten, hogy így leülni egy Isten tiszteleten, hogy mit fogsz adni most nekem? Nem azzal a dörzsölt, rutinos hívő gondolkodás, én már mindent tudok itt, nekem nem olyan tudok már újat mondani, és azzal, hogy én nekem úgy tele van az életem, tele van a fejem, most egy kicsit úgy szeretnék kiszellőztetni a fejemet, a gondolkodásomat itt vasárnap, aztán majd megyek vissza a saját dolgaimnak, a saját erőmből való végzésére, hanem azt mondja neki, az az indulat van bennünk, hogy Istenem, mit fogsz ma adni nekem? Én gyerek vagyok. Persze a világban föl kell nőni, és általában a hívő embereket is bátorítjuk arra, hogy nőjünk föl. Hogy ne a tejen éljünk egész életünkben. De van egy másik része ennek. Soha nem nőhetünk föl addig, amíg mi mondjuk meg Jézusnak, hogy mit csináljon. Soha nem nőhetünk fel addig a pontig, amikor már azt gondoljuk, hogy nekünk nincs szükségünk az élő Istenre. Jézus azt mondja, az ilyeneké az Isten országa. Azt mondja másik részről, aki nem ilyen, az nem tudja, hogy mi az Isten országa. Az ilyeneké az Isten országa. Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Az Isten országát fogadni kell. Az Isten országáért nem megdolgozni kell. Az Isten országát nem csak egyszerűen a mi jó cselekedeteinkkel és fantasztikus ötleteinkkel építeni kell, hanem el kell fogadni, és ezt naponként kell tenni. Ebben a gyermeki gondolatban kell élnünk. Az ajándékot el kell fogadnunk, úgy, ahogy van. Úgy gondolom, hogy ezt elfelejtjük, és amikor felnövünk, akkor az jár ezzel, hogy kicsit megkeményedik a szívünk. Kicsit kiokosodunk, de okoskodók leszünk. Elveszítjük a függőséget. Most arra szeretnék téged bátorítani, hogy csendesen gondold végig az életedet, és egy kicsit gondolkodjunk el azon, egy olyan területet keressünk meg, vagy legalábbis kérjük azt, hogy Isten juttasson eszünkbe, ahol érezzük azt, hogy kevesek vagyunk. Én gondolkoztam ezen, egy kicsit előnyben vagyok, ugye hozzátok képest, mert én már ezen gondolkoztam tegnap, és például a gyereknevelés egy ilyen dolog. Ki az, aki ebben hasonló módon érez, hogy a gyerekeit nem bírja saját maga fölnevelni? Én legalábbis totális függőség vagyok az Istentől. Azt mondom, hogy rengetegszer azt megpróbálom a lehető legjobbat csinálni, és nem sikerül. Az idegeimnek a végére jutok, az ötleteimnek a végére jutok, a forrásaimnak a végére jutok. Most mi lesz? De mindenkinek van az életében egy olyan pont, amit az Isten megenged, hogy érezzük, hogy kevesek vagyunk. És úgy gondolom, hogy menjünk vissza ez a ponthoz, és kezdjük el ezt a területet úgy kicsit elemezni. Gondoljuk meg azt, hogy miért vagyok itt kevés? És milyen érzés az, hogy itt teljesen az Istentől vagyok függőségben? És aztán ezt a fajta érzést és indulatot, gyermeki gondolkodást vigyük át az életünk minden területére. És lássuk meg azt, hogy azon a területen, ahol nem gondoljuk, hogy függőségben volnánk, ott is totális függőségben vagyunk. Nálam nélkül semmit sem tehetek. Én bennem viszont minden lehetséges. Kérjük Jézusnak a segítségét, hogy mi is menjünk oda, ne csak a gyerekeinket hozzuk, ne csak másokat hozzuk, hanem menjünk oda a gyerekeinkkel, vagy a többiek, akikkel hoztunk, azokkal, mi is menjünk oda, és mondjuk azt, Jézus, érintsd meg a gyerekeimet, érintsd meg a szomszédomat, érintsd meg a rokonaimat, de érintsd meg engem is. Szükségem van rád. Szükségem van rád, mint aki gondoskodsz rólam, és aki anya oroszlánként, ha kell, akkor kiállsz mellettem, és megvédesz engem. Élvezd azt, hogy Isten szeret téged. Ezek a gyermekek olyan gondtalanul tudják élvezni a szüleiknek a szeretetét. Jézus erre vágyik, hogy szeressük őt vissza, és tapasztaljuk meg az ő szeretetét. Élvezd azt, hogy Isten szeret téged, és hogy veled van mindig, végig. Imádkozunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy hozzád nem csak eredményekkel és jó cselekedetekkel, nagy tudással lehet jönni, ami elkápráztatna téged, hanem de most úgy, ahogy vagyunk, már az indulástól kezdve, sőt, még azelőtt, mielőtt még ismerhettünk volna téged, te már akkor szerettél minket. Te már akkor odáig voltál értünk, amikor semmit sem hozhatunk neked. És most is, amikor hozzuk ezeket a gyümölcsöket, akkor tudjuk azt, hogy ezek messze nem szolgálják meg azt, amit tettél értünk. Köszönjük neked azt, hogy az úrvacsorában majd emlékezhetünk arra, hogy mit tettél. Láthatjuk azt, hogy mennyire szükségünk van rád. Szükségünk volt ott, amikor elindultunk, amikor a bűneinkről volt szó, az örök életünkről, és amikor a megszentelődésről van szó, akkor is. Hogy nem tudunk nélküled tenni semmit sem, veled viszont a falon is átugrunk. Tudunk hozzá ezt a gyermeki gondolkodást a mi szívünkbe is. Óvd meg attól bennünket, hogy az utatba álljunk. Szeretnénk sokkal inkább az útnak a követői lenni. A te követőid lenni, és bemutatni téged a világnak, mint aki a lehetőségeknek az Istene vagy. Aki valóságos Isten vagy, aki valóságos problémákra valóságos válaszokat adsz. Tudunk segíts így barátai lenni az embereknek körülöttünk. Segíts így azoknak lenni, akik oda viszik hozzád a gyermekeket, és az egyéb más lehetetlen helyzetben levő embereket. És segíts, hogy közben mi is várunk arra, hogy megérintesz bennünket is. Mert mi is ebből élünk, mi is benned élünk, mozgunk és vagyunk. Köszönjük ezt neked, köszönjük ezt a felismerést, és kérünk téged arra, hogy mutasd meg azt a pontot, ahol tudjuk, hogy kevesek vagyunk. És aztán ebből a pontból kiindulva segíts megértenünk azt, hogy egész életünkben tőled függünk. Hallgass meg bennünket a Golgotán kifolyt vérért. Amen.